Kedves testvérek, mindannyiunk számára vannak olyan helyek ebben a világban, amik valamiért fontosak. Valamiért kötődünk hozzájuk. Lehet, hogy egy találkozás miatt, valamilyen szeretett kapcsolat miatt, vagy mert a szülőhelyünk, vagy valamilyen hitélmény kapcsolódik hozzá, vagy talán valamilyen szívfájdító emlék. Ezek a helyek valahogy kiemeltek, kilógnak egy kicsit a világból a számunkra. És magával az Úr Jézussal kapcsolatban is rengeteg ilyen helyet tudunk említeni. Elsősorban, hát itt van a Szentföld. A középkorban hihetetlen nagy tisztelet övezte a Szentföldet, rengetegen elzarándokoltak, bár nagyon messze volt, bár nagyon veszélyes volt, de mégis valahogy az embereket megérintette az a gondolat, hogy Jézus lábnyomába tudunk lépni, oda, ahol ő itt járt közöttünk a Földön. Valahogy úgy testközelből megérezni a megtestesülésnek a titkát. De ilyen hely volt régen, és hát persze ma is Róma, a hitünknek a fővárosa, ha tetszik, a központja, Szent Péter sírhelye, vagy ilyen volt Santiago de Compostela a középkorban, ahova ezrek és ezrek zarándokoltak el Spanyolországba, Szent Jakab sírjához. Ezek voltak azok a helyek, ahol búcsút lehetett nyerni. Nem volt gyakorlatban az, ami manapság, hogy szinte minden helyen, minden templomban, akár évente többször is búcsút lehet nyerni. Az első olyan hely a Szentföldön és Rómán kívül, ahol teljes búcsút lehetett nyerni, az egy kicsi kápolna valahol Umbriában, Itália közepén. Ez a kicsi kápolna, ahova mi, akik itt vagyunk, be se férnénk, olyan apró, a Porciuncula névre hallgat. Ez Assisi mellett található, és az az érdekessége, hogy Szent Ferenc idejében egy romos, elhagyatott, benőtt, teteje beszakadt kis kápolnácska volt. Porciuncula annyit jelent, mint apró rész, egy kis részecske, valahonnét leválasztva, latinul. Mégis kiváltságos hely lett ez a kis kápolna. Vajon miért? Egy édesapát kérdeztek egyszer újszülött gyermekéről, hogy az mit csinál egész nap. És erre azt válaszolta, hogy hát hasonlít. Nekünk sem kell más tennünk, mint elkezdeni hasonlítani. Krisztus képévé válni itt a Földön. Erre vállalkozott Szent Ferenc is, megteremtve itt a Földön egy élő szeretett közösséget, egy kis szigetet, ahol nem a világ szabályai érvényesülnek, hanem ami a bizalomra épül, a kölcsönös elfogadásra és az önátadásra. Az ő életében ez egészen tisztán megvalósult. Az Isten kapcsolatnak és az emberi kapcsolatoknak a hitelessége. A mély hit, ami sokszor az ismeretlenbe dobja az embert, de ami egyben az élet kiteljesedésére is vezet bennünket. És ezért fontos ez a hely, Porciuncula, mert ennek a tanúja. Szent Ferenc ezer szállal kötődik ehhez a kis kápolnához. Az ő életében is az első lépés, mint mindannyiunkéban, amikor Isten megszólít bennünket, arra kér, hogy engedjük be őt az életünkbe, hogy hatással lehessen ránk az életünk alakítására. Szent Ferenc egy másik kis templomocskában tapasztalta meg ezt a meghívást, az a belső nyugtalansága, ami arra indította, hogy az Assisi környékén, a természet közelében felkeresse magányos helyeket. Végül is ebben a kis templomban, San Damiano romos kis templomjában érte el a beteljesedését. A feszület itt szólt Szent Ferenchez, az a híres San Damiano-i feszület, ami arra buzdította, hogy építsd újra a templomomat, az egyházamat. Szent Ferenc félreértette Istennek a szavát, most már tudjuk, hiszen a latinban, illetve abban az óolasz nyelvben a templom és az egyház az ugyanaz a szó. A Jóisten valószínűleg az egész egyházra gondolta, amikor ezt a kis szózatot intézte Szent Ferenchez a megfeszített Krisztus szájából. Ő azonban félreértve ezt az üzenetet, elkezdte tatarozni, renoválni ezt a templomot, és aztán szépen sorban az Assisi környéki kis romos elhagyatott kápolnákat, így harmadikként ezt a Porciunkula kápolnát is, ami valamiért különösen kedves volt Szent Ferenc szívének. San Damiano templomában tehát engedte, hogy Isten beleszóljon az ő életébe, helyet adott neki az életében. Engedte, hogy megváltoztassa őt. És ezáltal, amikor Isten meghív bennünket is, akkor valamilyen új lehetőség ragyog fel a számunkra. Sokszor úgy éljük meg Isten akaratának az elfogadását azonban, mintha korlátozni akarna bennünket, amitől félni kellene, mint ami tulajdonképpen egy teher, valamilyen kötöttség. Azt gondoljuk talán, hogy ez nem jó nekünk. Feladatokat ró ránk. Ez valami kívülről ránk kényszerített iga, ami korlátozza a szabadságunkat. Minden bizonnyal azért van ez így, mert attól félünk, hogy innentől kezdve az életünk végérvényesen összekapcsolódik Istenével és a többi emberével. Amikor Szent Ferenc igent mondott, egyben azt is mondta, hogy a te életed, az én életem, a te sorsod, az én sorsom. És valóban Jézus földi sorsa innentől kezdve egészen Ferenc sorsává is vált. Mindenben hasonlítani akart ő hozzá, mindenben utánozni akarta őt, a nyomába szegődni. Részt akart venni abban a titokban, ami Jézus életének a titka. A megtestesülés, a megváltás. Az eukarisztia. Szent Ferenc számára ezek a valóságok mind olyan mélyen átjáró, az egész személyiségét meghatározó titokká léptek elő, ami egész életét meghatározta. A rend első évei nem voltak akadályoktól mentesek. Nagyon sok mindennel megkezdett küzdenie Ferencnek. Valahogy tényleg mélyen megtapasztalta Jézus sorsát a saját életében. Talán a legfájóbb pont az volt, amikor a saját testvérei, a saját rendje, amelyiket alapított, tulajdonképpen hát leváltotta őt a rendvezetőségéről, mondván, hogy túl szigorú, túl következetes, nem lehet élni azt az ideált, amit ő megálmodott olyan formában, ahogyan azt ő elképzelte. Tulajdonképpen Szent Ferenc kiszorult a saját rendjéből. Aztán ott volt a súlyos betegsége, amitől rendkívül sokat szenvedett. Élete végére gyakorlatilag teljesen megvakult. Súlyos fejfájások is kísérték emiatt. Hát azok a középkori orvosi kezelések sem voltak túlzottan célra vezetőek és fájdalommentesek. Tudjuk például, hogy izzó parázssal égették ki itt a szeme és a füle közötti idegeket, ezzel próbálták gyógyítani a szembaját, hát kevés sikerrel. A te sorsod az én sorsom, mondta Szent Ferenc Jézusnak. Félünk ettől a mondattól. Főként a mai világban, ami olyan ellenséges minden emberi elköteleződés, hűség, a másik ember vagy Isten sorsának a teljes felvállalásával szemben. De mindez persze azért lehetséges, mert maga Isten akarta, hogy az ember sorsa az ő sorsává váljon. Még akkor is, hogyha ez megaláztatásokon vezet keresztül, egészen a halálig, a kereszt halálig. Isten mondta ki először az embernek, hogy osztozni akarok veled a te sorsodban, bármi történjék is velem. Magamra veszem a bűneidet, annak minden következményét, mert semmiből nem akarok kimaradni, ami te vagy. Semmit nem akarok távol tartani magamtól, ami a te részed. És Ferencben az a csodálatos, hogy követni tudja Istent ebben az azonosulásban, még ha ez néha nagyon nehéz is. És ezek az események Szent Ferenc életében különös módon is kapcsolódnak egy helyhez, ahhoz a kis kápolnához, Porciunkulához. Ez tehát a harmadik templom, amit itt Szent Ferenc felújít, és nagyon kedves az ő szívének. Egész életében ragaszkodik ehhez a helyhez, pedig ez nem jellemző Szent Ferencre, hiszen elutasít mindenféle tulajdont, a teljes szegénységet akarja vállalni, de valahogy ez a hely annyira megragadja őt, hogy ide mindig visszatér, szeretné, hogyha ez mindig a testvéreké maradna ez a hely. Ez az első közösségnek a helye. Itt telepednek meg először a ferencesek. Az a néhány tanítvány, az a néhány testvér, akik kezdettől fogva követik Szent Ferencet, itt laknak először nagyon szegényes kis sárból és gajakból létrehozott kis kunyhócskákban, amelyek körülvették ezt a kápolnát. Aztán ez a Szent Klárával való találkozásnak a helye. Az a csodálatos történet, ami elmeséli, hogy amikor már Szent Klára is megtért, és évek óta San Damiano melletti kis kolostorban él a nővérekkel, és nagyon vágyik rá, hogy évek elteltével újra találkoztasson Szent Ferenccel, aki óriási hatással volt rá, illetve hát a megtérésében hihetetlen nagy szerepet játszott, szeretne vele újra találkozni. És a testvérek és a nővérek kíséretében létrejön Porciunkulában ez a kis találkozó, és ahogy a legenda leírja, a testvérek egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy az egész erdő, mintha lángolna. És oda rohannak tüzet oltani, de aztán látják, hogy tulajdonképpen nem történt semmi. A legendának az a lényege arról szól, hogy az a szeretet, ami Szent Ferencben és Szent Klárában lakozott, szinte az egész vidéket úgymond lángra lobbantotta. Tulajdonképpen egy ilyen kis képes történettel van dolgunk, ami a bennük rejlő Isten szeretetnek a nagyságáról szól. Ez is itt történik ennél a kápolnánál. Ez az az otthon, ahova újra és újra visszatér Szent Ferenc, ahol nyugalmat talál, miközben végig járja, végig zarándokolja, végig prédikálja egész Itáliát. És ez az első káptalanoknak a helye, ahol az egész világról összegyűlnek a testvérek, hogy találkozhassanak egymással, beszámoljanak az életükről, a missziós tevékenységükről, a prédikációikról, és megvitassák a rendnek az ügyeit, megvitassák az életformájukat. Ehhez a helyhez kötődik talán a leghíresebb káptalan is 1221-ben, az úgynevezett gyékényes káptalan, ami e körül a kis kápolna körül zajlik, ahol már több ezer testvér részt vesz szinte egész Európából, és azért hívják gyékényes káptalannak, mert hát ugye nem tudták elszállásolni ezt a rengeteg testvért, és ilyen kis gyékény szőnyegeken aludtak ott a mezőn, a Porciunkula kápolna körül. És hát nem utolsó sorban ez a hely Szent Ferenc halálának a helye. Súlyos betegen, ide tér vissza élete utolsó heteiben, és a testvérek körében itt veszi magához az Úr Jézust, útra valójul, és itt szenderedik el. Itt megy át ebből a világból a másik világba. Nagyon jellemző, ahogyan Szent Ferenc készül a halálra, és ahogy végül is ez megtörténik vele. Azt kéri a testvérektől, hogy mezítelenül fektessék le a földre, hogy semmi nem az övé, semmit nem tud és nem is akar elvinni ebből a világból, és kitárt karral, mint a megfeszített Úr Jézus, egészen szegénységben, egészen alázatosan tér meg az ő teremtőjéhez 1226. október 3-án este. Ez a hely tehát, amit a pápa először részesít abban a kegyelemben, hogy teljes búcsút nyerhetnek el az ide zarándoklók egyedülálló módon, akkor a középkorban ilyen nem volt máshol az egész világon, csak a Szentföldön és Rómában, ahogy említettem. És ez kezdetén még Szent Ferenc életében ilyen kiváltságos helyé válik. És hát azóta is a ferences rendnek a központja. Bizonyára látjátok, hogy egy hatalmas nagy bazilika épült e fölé, a kis kápolna fölé, ami megőrizte a maga egyszerűségét, kicsiségét mind a mai napig. Ha kimondtuk Istennek a saját igenünket, akkor megváltozik az életünk. Elkezdünk hasonlítani Krisztushoz. És ebben az egyik legnagyobb tanítómesterünk, hogy hogyan is tegyük meg ezt, Szent Ferenc. Megváltozik az életünk, megváltoznak a kapcsolataink, átalakulnak, fontosabbá válnak, hitelesebbé válnak. Úgy, ahogy Ferenc körül is ez történt, és ahogy ez a változás magához vonzott számtalan ember. Nem csak ezt az első közösséget, hanem 800 éve, épp az idén ünnepeljük a rend alapításának 800. évfordulóját, azóta is számtalan ezer-ezer számra jönnek emberek, hogy Ferenctől tanulják a Krisztus követést. Nekünk is ilyen kis szigeteket kell teremtenünk az ellenünkre lévő és hideg világban. A hiteles emberi kapcsolatok és a hiteles Isten kapcsolat kis helyeit, ahol mindenki megtanulhatja az élet helyes szemléletét, a helyes értékrendet, ahol a jó az tényleg jó, ahol a rossz az tényleg rossz. És Isten valóban Isten lehet az életünkben, hogy helyet tudjunk engedni neki a saját életünkben, és ezáltal beengedhessük őt a világba is. Ferenc életében és halálában is Krisztus képmásává akart válni. Ez a megtérés. Sporciunkula ennek a megtérésnek, az Isten képmásiságunknak, ennek az eseménynek talán a leghitelesebb helye az egész Földön. Ezért kiváltságos hely, ahol megtanulhatjuk, mit jelent Krisztus nyomába vegődni. Amen.